A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az őszi vasárnapon. Isten hozta a testvéreket gyülekezetünk közösségébe. Hadd köszöntsük innen a Bulgária telepi szószékről külön az Ágnus Rádió hallgatóit is. Isten lelke tegye gazdaggá a mai ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekként, kedves testvérek, a 155-ös éneket. A 155. ének így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a 37. Zsoltárban. Olvasom Isten igéjét a 37. Zsoltár első 19 verséből. Dávid Zsoltár. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedj a gonosztevőkre. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény, elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedj, e földön lakozz, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. De az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék és leöljék az igazán élőket, de fegyverük saját szívükbe hat, és évük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éjség napjaiban. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcsei, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 366. ének mind négy versét. 366-os éneket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved.
Me.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy nem csak Ábrahám, Izsák és Jákob ura voltál, hanem a mi Istenünk is vagy. És köszönjük, hogy te magad, Jézus Krisztus által nevezett barátaidnak mindazokat, akik szeretik őt, akik az ő hívására elindultak az Isten útján, a hit útján, a belévetett bizalom és reménység útján. Édesatyán, köszönjük, hogy ezen az úton érkezhettünk ma is ide, erre a szent helyre. És köszönjük, hogy a beléd vetett bizalom alapján kereshetünk mi otthoni csendünkben is, amikor a Biblia fölé hajolva összekulcsoljuk kezünket imára, megnyitjuk szívünket feléd, belső hallásunkat is azért, hogy érthetővé váljon számunkra a te üzenetet. Köszönjük, hogy ez mindig éltet adó szó, újjáteremtő ige, ami előzi szívünkből a kételyt, a homályt, a sötétséget, a bizalmatlanságot, az aggodalmat, a félelmet, a szorongást, és ami megtölt minket mennyei nyugalommal és tartós békességgel. Köszönjük Istenünk, hogy ma is le tudod csendesíteni a viharokat, és ma is elülnek a hullámok, amelyek elveszejtéssel fenyegetik a mi törékeny életünket. Köszönjük hálaadással neked, hogy így hordoztál eddigi életünkön át. Köszönjük, hogy megőriztél a múlt héten is minket. Azt is köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk, és köszönjük, hogy most közösséget rendeltél számunkra, hogy a te utánad sóvárgó gyermekeid ismét egyek legyenek te benned, és együtt tudjanak örülni a megterített lelki asztalnak. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, lehajolsz hozzánk, és megáldod ma is a mi rád figyelésünket, azért, hogy senki üres szívvel ne menjen a hétköznapok küzdő terére. Köszönjük, hogy megerősíted, belédvetett bizalmunkat, reménységünket, megsokasított szeretetünket egymás iránt, és megerősítesz minket abban a hitünkben, ami nem egyszer megtorpanni és kétségbe esni látszik. Köszönjük hálaadással, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és megáldod a mai napunkat, a veled való találkozásunkat. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 161-es éneket. A 161-es ének mindhárom versét énekeljük. A 161. énekünk így kezdődik, Szentlélek, végy körül bennünket. Thank you. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található a Jeremiás próféta könyvében, a 17. részben. Felolvasom Isten üzenetét a Jeremiás próféta könyvének 17. részéből, az 5. verstől kezdődően, a 8. verssel bezárólag. Hallgassuk meg Isten igéjét figyelmes és csendes lélekkel. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Eddig tart Istennek igéje. Drága testvéreim, a 37. Zsoltárban Dávid több ízben említi, bízzál az Úrban. Jeremiás próféta által maga Isten mondja ki, hogy boldog az olyan ember, aki bízik az Úrban, akinek bizodalma nem emberekben van, nem a test erejében van, nem a pénzében, vagyonában, hírnevében, magas pozíciójában van, nem összeköttetéseiben van, hanem akinek bizalma az Úrban van. Különös dolog és nagy ajándék Istentől, ha valaki bízni tud benne. Heidelbergi Káténk 21. kérdése úgy fogalmaz, hogy mi az igaz hit. A rövidített egyszerű válasz az, hogy biztos ismeret és szívbéli bizodalom. Biztosan ismerni valakit elegendő ahhoz, hogy megbízzam benne. Így vagyunk mi az emberi kapcsolatainkban is. Hát akkor mennyivel inkább bízhatok én abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban hozzám hasonló lett, aki annyira mélyre hajolt, hogy a legelesettebb bűnöst is utolérje, aki életét is oda tette a keresztre, hogy kézzel fogottan bizonyítsa irántam való szeretetét. Hogy ne bíznék abban, aki ilyen nagy áldozatra képes érettem. Testvérek, az emberi kapcsolataink nem képzelhetők el a bizalom nélkül. A mindennapi élet egyszerű példái is azt bizonyítják, hogy szükségünk van még sokszor a látatlanban történő bizalomra is. Nemigen kérjük el a buszvezető diplomáját, amikor felülünk egy autóbuszra, hogy elutazzunk valahova. Hogy bizonyítsa nekünk, hogy megfelelő szaktudással rendelkezik, és hogy rábízhatom az utazás idejére magamat. Sem a pilótától nem kérik el az utasok a diplomáját, hogy leigazolják, hogy mennyire szakértő azon a területen, ahol bizonyos ideig tőle függ az én létem. És lehet még sorolni hétköznapi apró példák sokaságát, hogy a bizalom nélkül Nem tudok megvásárolni egy kiló kenyeret sem, ha nem bízom abban, hogy nem kevertek bele mérget. Nem tudom rábízni magam egy orvos kezére, egy műtétrendjén, ha nincs bizalmam benne. És lehetne folytatni a példák sokasságát. De kérdezzük testvérek, hogy hogy lehet bízni abban a láthatatlan Istenben, aki ki nem tapogatható ember érzékeinkkel, aki nem materializálódik, nem látható testi szemeinkkel, és nem is tudjuk rögzíteni egy bizonyos helyhez, megmondva, hogy milyen lakcímen található meg, ha valaki keresni akarja őt. Múlt századi neves amerikai írónő Flannery O'Connor, aki csupán 39 rövid esztendőt élt, azt mondja, hogy mire sikerül rendbe tenned a lelki házadat, eljön a halál. Ez a tény nem veszíti érvényét. Eljutsz oda, hogy elegendő bizonyosságod van az előre haladáshoz, de az út sötétben folytatódik. Ne várd azt, hogy a hit minden dolgodat tisztázza. A bizalom számít, nem a bizonyosság. Fejezi be ezt a gondolatsort ez az írónő. A bizalom számít, nem a bizonyosság. És most magunk elé képzelhetünk egy olyan egyszerű jelenetet, amikor az éjszaka sötétjében bandukol egy kisgyermek, aki talán fél is a sötétségtől, de közben fogja a szilárd, határozott léptekkel haladó édesapja vagy édesanyja kezét. És amikor netán érzi az édesapa vagy az édesanya a kisgyermek remegését a kézfogáson keresztül, akkor azt mondja, lépj bátran, mert én ismerem az utat, és tudom, hova megyünk. Akkor nem a gyermek bizonyossága számít, nem az számít, hogy látja-e, hova lép, vagy sem. Nem az számít, hogy tudja a célt, vagy sem, hanem az a bizalom számít, a sötétség idején, aminek alapján bátran lép, mert bízik abban, akinek a kezét fogja. És lehetne még sok más gyakorlati példával érzékeltetni, hogy mit jelent ez a bizalom. Amikor egy kisgyermeket tanít az edző úszni, akkor általában azt magyarázza neki, hogy te hagyatkozz nyugodtan a vízre. Így és úgy nyújtsd ki kezedet, lábadat. Bízzál abban, hogy megtart az a víz. Nyilván a megfelelő mozdulatok kíséretében. Sok embernek fóbiája van a víztől, fél a víztől. De talán akkor is, amikor már egy kicsi sikerélménye van, hogy egy jó oktató kíséretében kezd már úszni. Igen, teljes bizalom szükséges ahhoz, hogy az ilyen látszólagos vészhelyzetekben, amikor úgy tűnik, hogy már-már elsüllyedek, bízni tudjak abban, aki mellettem van. Péter úgy járt a közismert evangéliumi történet szerint, hogy arra vakmerő kérésre vetemedett, hogy Uram, ha te vagy, ugye a sötét éjszakában közeledő Jézushoz szólt, a vihar közepette, akkor engedd, hogy a vízen hozzád menjek. És Jézus azt mondta neki, hogy jöjj. És amikor elindul, elkezd süllyedni. Miért? Mert leveszi a tekintetét Jézusról. Nem bízik abban, aki magához hívta őt, csak aki bátorította őt. Hanem a körülményekre néz. A hullámokra néz. És süllyedni kezd. Így járunk mi is, valahányszor a körülményekre nézünk. És valahányszor nem bízunk a körülmények ellenére is az Úrban. Mert az igazi bizalom azt jelenti, hogy a látszólag kedvezőtlen körülmények ellenére is bízom benne. Pál apostol úgy fogalmazott élete végén, én tudom, kinek hittem. Igen, akkor is, ha ez a hit néha kételyjel vegyes Emlékszünk egy másik evangéliumi történetre, amikor egy apa jön Jézushoz, kérve, hogy gyógyítsa meg a fiát. És Jézus visszakérdez, hiheted-e azt, amit kérsz? Különös választ kap Jézus. Hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Mert látod, hogy a hitembe kételj vegyül néha. És milyen jó, hogy ezt a kételjel vegyes hitet is méltányolja az Úr. És tudjuk akkor, annak a kérő apának a gyermekét Jézus meggyógyítja. Dosztojevszkij, a neves orosz író úgy fogalmaz, hogy én nem úgy hiszek, és nem úgy vallom meg Jézus Krisztust, mint egy gyermek. Az én hozsánnám a kételj kemencéjében született. Az én hozsánnám a kételj kemencéjében született. Ez az igazán kipróbált hit, ami akár a kételj kemencéjében ford ki, hogy utána lemaradjon a salak, és fölragyogjon a tiszta hit. Igen, erre akar elsegíteni minket Isten. És nyilván ez azt jelenti, hogy akkor nem én szabom a feltételeket a vele való kapcsolatban, miközben bízom benne. Áldott az a férfi, mondja a jeremiási profécia, aki az Úrban bízik, és akinek a bizodalma az Úr. Minden ha nélkül. Egy amerikai keresztény munkás, aki több mint 30 évig szolgált keresztény misszióban, úgy összegzi a végkövetkeztetését megfigyelései alapján, hogy eljutottam annak a megértéséig, hogy kétféle hit van. Az egyik hit azt mondja, ha, a másik azt mondja, noha. Az egyik így fogalmaz. Ha minden jól megy, ha sikeres az életem, ha boldog vagyok, ha szeretteim közül senki nem hal meg, és ha eredményeket mutathatok föl, akkor bízni fogok Istenben. Imádkozni fogok, templomba fogok járni, és a lehetőségeim szerint még adakozni is fogok. A másik hit azt mondja, noha a gonoszok ügye virágzik, ugye olvastuk ezt a 35. Zsoltárban is, mennyit foglalkozott Dávid is azzal, hogy miért van látszólag szerencséjük a gonoszoknak? Noha a gonoszok ügye virágzik, folytatódik ez az idézet. Noha verejtékeztem a Gecsemánéban, noha ki kell innom a keserű poharat, mindezek ellenére, és még inkább ezért bízni fogok az Úrban, aki teremtett engem. Annak ellenére, hogy noha ki kell inni néha a keserű poharat, noha nem mindig sikeresek a terveim, és noha beborul néha fölöttem az ég. És noha néha betegség látogat, vagy gyász szakad rám, bízni fogok az Úrban. Miért? Mert áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Minden feltétel nélkül. És mindenféle körülmény között. Nyilván ez nem csak férfiakra vonatkozik, tehát ez általános érvényű prófétai kijelentés. Igen, emlékszünk Jób történetére. Aki a rettenetes próbák közepette sem átkozta meg az Istent, noha a felesége erre buzdította őt, mert az ő türelme, az asszony türelme már elfogyott. Pedig a próba nagy része magát Jóbot érte. Kierkegaard, a neves dán filozófus, aki nagyon sokat írt keresztény téma körében, sokat foglalkozott bibliai személyek vizsgálatával, megvizsgálta a hit eme két nagy, szenvedő és próba alatt nyögő hősét, Jóbot és Ábrahámot. És arra végkövetkeztetésre jutott ez a neves dán filozófus, hogy a legtisztább hit ilyen kínokban születik. Amilyenen átment Jób és Ábrahám, ugye, amikor vinnie kellett egyetlen szeretett fiát az oltárra áldozatul. Fölteszi a kérdést, ez a filozófus, nem lett volna jobb végül is, ha Ábrahám nem lett volna soha az Isten választottja? Ugye van egy ilyen énekünk, azt büntetik, itt szeret, másként ő nem is tehet. Erre reagálva nem egyszer hallottam már ilyen választ. Köszönöm szépen, akkor engem ne szeressen az Isten. Jaj annak, aki nem tud bízni az Úrban, akár a próbák idején is. Jürgen Moltmann, a múlt század neves német teológusa, leírja a nagy lelki utazását, hogyan jutott ő el a reménységig. Fiatal korában zajlott a második világháború, amikor őt is besorozták a többi német fiatalemberrel együtt Hitler seregébe, aztán nem sokára brit fogságba esett, 3 évig ült börtönben, és közben Hitler birodalom összeomlott, szemtanúja volt annak, hogy miként fogy el a bátorságuk a német katonáknak, miként veszítik el minden reményüket, sőt, a reménység hiányában hogyan betegednek meg, sőt, nem egy elpusztult közülük a teljes kétségbeesés miatt. Azt mondja Moltmann, hogy hasonló helyzetbe kerültem én is, ami megmentett ebből a helyzetből, az új életre születésem volt. És leírja azt, hogy néhány ünnepi hagyományon kívül semmit sem tudott a kereszténységről. A fronton csak 2 könyv volt nála, Goethe versei és Nietzsche összes műve, ennek a német filozófusnak összes műve. Ezeket a kiadásokat maga Hitler osztotta szét a katonáinak, hogy vigyék magukkal a frontra. De kiderült, hogy ezek közül sem a Goethe művei, sem a Nietzsche művei közül egyik sem tudta a reményt táplálni a katonák szívében, a Moltmann szívében sem. És Moltmann leírja azt, hogy egy káplántól kapott egy új szövetséget benne a zsoltárokkal együtt. És egyik zsoltárban azt olvasta, hogy ha holtak házában fekszem, te ott is jelen vagy. Annyira megfogta a szívét ez a zsoltáros kijelentés, hogy eljutott annak a felismerésére, hogy igen, ott a rácsok meg ott a börtönben is, hadifogságában is vele van az Isten. Sőt, különösen ott a rácsok mögött tapasztalható meg Isten jelenléte. És a zsoltárokban felfedezett még valamit, a reménységet. Rájött arra, összeszámol a 150 zsoltárt, hogy a nagy többsége a reménységet sugallja. És amikor a börtön területén elkezdett sétálni, akkor felfedezett egy kis dombot, annak közepén egy kápolnát. És ez volt számára az Isten jelenlétének a jelképe, ami ott ragyogott a szenvedések közepette. És ebből a jelképből született meg számára a megtartó reménység. Szabadulása után, miután hazakerült, elvetette a korábbi tervét, kvantum fizikát szeretett volna tanulni, és megalapította a reménység teológia nevű mozgalmat. A reménység teológiája címen meg is jelent egy nagyszerű könyve, és arra a következtetésre jutott ez a neves német teológus, hogy a Földön a kereszt és a feltámadás közötti ellentmondásos helyzetben vagyunk mi mindnyájan. A kereszt és a feltámadás, a Krisztus győzelme között. Igen, hol a kereszt árnyék a boróreján, hol a győzelem öröme ragyog át rajtunk. És nyilván ebben a kettősségben éljük mi a mindennapi életünket. És ebben a kettősségben kell nekünk megerősödnünk a hitünk. És ebben a kettősségben kell gyakorolnunk úgy bízni az Úrban, ahogyan mondja itt a jeremiási profécia, hogy aki bízik az Úrban, az olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökere, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben sem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Igen, mert van kapcsolata az élet forrásával. És akinek van kapcsolata az élet forrásával, az minden helyzetben tud bízni az Úrban. Sőt, annak gyümölcs az élete lesz. Moltmann is egy gyümölcsöző élet lett. Egyik neves teológiai professzora lett egyik németországi teológiai egyetemnek. És lehetne még sorolni más példákat is. C.S. Lewis, a múlt század neves angol keresztény írója, 50 évesen egyik barátjának írt levelében arról panaszkodott, hogy kezdi elhagyni őt az írói tehetsége. Ráadásul a külső körülmények is nagyon kedvezőtlenül alakultak, mert ő, az 50 éves író kénytelen volt gondozni a súlyosan beteg idős édesanyját, és még egy másik idős hölgyet, akik egy házban éltek, és ez a ház sokszor tele volt veszekedéssel, káosszal, a legellentmondásosabb helyzettel, és sokszor kiáltott föl magában Istenhez, hogy meddig tart ez még, Uram? És ezek a megszakítások akadályozták őt több könyvének a befejezésébe. És azt írja ennek a barátjának ebben a levelében, ha Isten azt akarja, hogy még más könyveket is írjak, áldott legyen. Ha nem akarja, akkor is áldott legyen. Lehet, hogy jó lesz a lelkemnek, ha elveszítem a könyveimmel és tehetségemmel szerzett hírnevemet, hogy elkerüljem azt a rossz betegséget, amit hiába való dicsőségnek neveznek. Lám a nem kívánatos körülmények között is felfedezi azt a célt, amire esetleg Isten el akarja segíteni őt. Megóvni a hiába való dicsőség nevű betegségtől. Igen, mindig van célja Istennek azzal, hogyha próbára tétetik a belévetett bizalmat. Bízni benne, nem csak akkor, amikor napsütötte oldalon sétálunk, hanem akkor is, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. Mert különösen akkor van nagy szükségünk a belévetett bizalomra. Nizzai Gergely, Szent László hite kapcsán úgy fogalmaz, hogy az kétkezes hit volt. Mit ért ez a nagy egyház tanító, Nizzai Gergely, a kétkezes hite? Azt mondja, hogy az élvezeteket jobb kézzel fogadta, az élet örömeit, a szenvedéseket pedig bal kézzel fogadta. És a kettőt egyenlő arányban próbálta megtartani, abban a meggyőződésben, hogy mindkét szempont Isten tervét fogja szolgálni az ő élete számára. Igen. Elvenni akár bal kézzel a próbákat, a nehézségeket, a szenvedéseket. Jobb kézzel az élet örömeit, hálás szívvel, és a kettőt egy mérlegre tenni. És át fogjuk élni azt a csodát, hogy kiegyenlítődnek a dolgok Istenbe vetett bizalmunk keretén belül. Neves német költő George Herbert azt mondja, hogy távozzon tőlem a bizalmatlanság. Az én Istenem megígérte, ő pedig igaz. Ha egyszer Isten megígérte, hogy minden helyzetben hűséges lesz hozzánk, higgyük el, hogy ő igaz. És soha meg nem csal minket. Ugyanez a költő, George Herbert fogalmaz úgy, hogy a viharok Isten hozzáértésének a győzelmei. A viharok Isten hozzáértésének a győzelmei. Különösen szép fogalmazás. Arra nézve, hogy miért hasznosak a viharok is. És hogyan tud Isten még ezekből is győzelmet kihozni az ő gyermekei életében. Áldott tehát az az ember, aki az Úrban bízik. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, nem fél, ha hőség következik, a levele zöld marad, és a száraz esztendőben sem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Mit akar Isten a mi életünkkel? Hogy gyümölcsöző legyen. Akkor is, amikor kedvezőtlennek tűnnek a körülmények, amikor netán szárasság mutatkozik. De ha elég mélyre eresztettük hitünk gyökereit, az Istenbe vetett bizalmunknak a gyökereit, akkor életünk fája ki nem száradhat. Sőt, a kedvezőtlen körülmények között is gyümölcsözhet. Valaki úgy fogalmazott nagyon találóan, hogy a hitből való élet türelemre és reménységre épül. A hitből való élet türelemre és reménységre épül. Igen, a türelem a korábbi próbák idején formálódott. A remény pedig arra nézve szükséges, hogy érdemes volt felvállalni annak a kockázatát, hogy bízom Istenben minden helyzetben. Amikor visszatekintünk a múltra, akkor felfedezhetjük Isten megtartó kezének jelenlétét, és ha előre tekintünk a jövendőre, akkor bízhatunk abban, hogy ott is előttünk fog járni. És nyilván ez adja a jelenben való életünknek azt az egyensúlyát, amire feltétlen szükségünk van ahhoz, hogy ki ne billenjünk a mi életünk Istentől szabott rendjéből, és el ne veszítsük a mi egyensúlyunkat. Záró gondolatul hadd idézzek egy rabbitól, aki nagyon érdekes módon fogalmaz. Az ember két követ kellene, hogy hordjon a zsebébe. Egyiken azt írja, csak por és hamu vagyok. A másikon pedig azt, érettem van teremtve a világegyetem. A köveket szükség szerint kell használni. Igen, ne felejtsd el, por és hamu vagy velem együtt. De azt se felejtsd el, hogy a világ mindenséget Isten éretted, és éretten teremtette. Ennyire fontos Istennek ez a por és hamuból való ember. Igen, szükség szerint használjuk hát azt a képzeletbeli két követ, és olvassuk mindig a megfelelő időben azt, amire szükségünk van. Azért, hogy el ne bízzuk magunkat, és azért is, hogy kétségben essünk, hogy mindenkor bízni tudjunk az Úrban, hogy gyümölcsöző legyen a mi életünk. Amen. Gyertek, kedves testvérek, válaszoljuk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 84. Zsoltár 3. versét. A 84. Zsoltárunk 3. versét énekeljük, mely így kezdődik. Ó, boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni szívvel, lélekkel. Imádkozzunk! Drága Atyánk, köszönjük hálaadással, hogy bízhatunk benned, mert olyan vezetője vagy életünknek, aki a sötétségben is úgy tudsz bátorítani minket, hogy a beléd vetett bizalmunk megmaradjon. Akkor is, amikor nincs elég bizonyosságunk arra nézve, hogy hova is lépünk, hogy mifelé tartunk. Köszönjük, hogy te tudod a mi életünk célját, és azt az utat is ismered, ami ehhez a célhoz vezet. És köszönjük, hogyha noha homá is vesz körül, vagy bizonytalanságban leledzik néha mi hitünk, akkor is bízhatunk abban, hogy te jó irányba vezetsz. Istenünk, kérünk téged, taníts minket úgy járni hitben, hogy mindig tudjuk, hogy te vagy a mi életünknek a forrása, aki biztosítod azt, hogy gyümölcsöző legyen a mi életünk. Bocsáss meg, ha néha úgy tűnik fel a mi életünk ebben a világban, mint az ősszel lombját hullatott fa, vagy mint egy elszáradó virág. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy miközben külső testi életünk valóban az elmúlás jeleit mutatja, az öregedés, a megfáradás, a testi elerőtlenedés jeleit, aközben a lélek, a belső ember újuljon és erősödjön, és tudjon szilárdan megállni az irántad való hűségben. Istenünk, taníts minket úgy hinni, hogy noha vannak próbák, nehéz helyzetek, mégis megmaradjon a beléd vetett bizalmunk. Bocsáss meg, ha sokszor mi akartunk neked feltételeket szabni, hogy hogyan is, miért is, mikor és meddig higgyünk benned. Köszönjük, hogy te szabod a feltételeket, és mi engedelmesen hozzá simulhatunk a te akaratodhoz, és hisszük, hogy ez szolgál javunkra. Istenünk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a gyászoló testvéreinkért, közelebbről azért a két családért, ahol az elmúlt héten temetés volt. Vigasztaló szereteteddel hajolj le hozzájuk, erősítsd meg őket, és segítsd őket a feltámadás reménységében megerősödni. Köszönjük háladásra, hogy rábízhatjuk gyermekeinket, az új tanév kapcsán az iskola kezdőket, az egyetemet kezdőket. Hisszük, hogy te adsz bölcsességet nekik a tanuláshoz, az életre való felkészüléshez. Könyörgünk, hogy hordozz a te népedet mindenütt, és tarts meg minket irántad való bizalmunkban. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása érdekében. Testvérek, az elmúlt hét folyamán két ízben is temetés volt gyülekezetünk közösségében. Kedden temettük Balázs István testvérünket, aki 64 éves korában hirtelen hunyt el, Gyár utca 88 szám alatt lakott legújabban. Gyászoljuk felesége, lánya, vője és unokája. Tegnap szombati napon kísértük utolsó útjára gyülekezetünk közösségéből özvegy Balázs Mária asszonytestvérünket, aki 85 éves korában hunyt el. Az Anina utcán lakott valamikor, később kiköltözött Apaidára a családtagjaival együtt. Gyászra jött lánya, veje, unokái, dédunokái, imádkozó szeretettel állunk a gyászoló testvérek mellett, kérve Isten lelkének a vigasztalását mindnyájuk számára. Testvérek, kegyelettel emlékszik a család kedves József testvérünkre, aki 6 hónappal ezelőtt hunyt el, a Gyöngyvirág utcában lakott. Emléke legyen áldott, nyugalma, csendes. Végül azt hirdetem, hogy a házi bibliai közösségek, amelyek kedveste több helyen szoktak működni, most negyed év utolsó keddjén, ránk következő kedden, holnap után, közös biblia órára gyűlnek össze itt a klub teremben, az alaksorban, kedveste 6 órai kezdettel, ugye? 6 órai kezdettel, ugye, ahogy ezt negyed év végén szoktuk gyakorolni. Várunk minden érdeklődő testvért erre a különleges alkalomra is. Most pedig folytassuk együttlétünket, testvérek, elénekelve a 481-es ének első 2 versét. 481-es ének így kezdődik, Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket elmondva a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, kedves testvérek, fennálló énekül a 254 B jelzésű ének első versé. 254 B jelzésű ének első verse így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. (Kül) Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.